Itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. 2025. június 16-a van, hétfő. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Harcos Krisztina, a technikai pultnál pedig Tompos Péter ül. Rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Szenekától származik, és így hangzik: nem az az ember boldog, akinek sok van, hanem az, akinek elég. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő órában. A napi májával folytatjuk adásunkat, majd hírek és a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5.30-tól hírek, majd a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 6 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel. Tartalmas hétkezdést kívánok mindenkinek!
A nap imája.
Uram Isten, igaz, hatalmas és türelmes bíró, ki jól tudod, milyen gyarló és álnok az ember, légy erősségem, hogy minden bizalmamat beléd vethessem, mert nem elég biztonság nekem a lelki ismeretem. Te tudod, amit én nem tudok, s ezért illő, hogyha dorgálnak, megalázkodjam, és szelíden mindent elviseljek. Bocsásd meg nekem kegyelmesen, hogy annyiszor nem tettem ezt, és add meg nekem a nagyobb türelem ajándékát. Mert többet ér nekem a te fogyhatatlan irgalmad, amely bocsánatot ígér, mint az én vélt igazságom, amely lelkiismeretem félhomályos titkait védelmezi. S még ha lelkiismeretem egészen tiszta is, akkor sem kereshetem abban önigazolásom, mert irgalmad nélkül semmi élő nem bizonyul igaznak előtted.
Hallgassák meg híreinket! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Haldoklik a parajdi sóbánya, írja a híradó.hu. Emberi mulasztást emlegettek a híradó.hu stábjának nyilatkozó helyiek a parajdi katasztrófa kapcsán. Az állam tulajdonában lévő Szalrom működtette parajdi sóbányába májusban tört be ismét a felette folyó Korontpatak vize. Az áradat néhány nap alatt teljesen elöntötte a bánya valamennyi részét, a légúti betegségek kezelésére és a látogatók fogadására kialakított turisztikai szintet és a Telegdi bányát is. A Parajdisó bánya Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága, amelyet évente százezrek kerestek fel, és amelytől nem csak az ott dolgozó bányászok, hanem a településen és a környékén létrejött több száz vendéglátóhely üzemeltetőinek és alkalmazottainak a megélhetése is függött. A híradó.hu stábja a katasztrófa helyszínén forgatott. A megrázó erejű kisfilmben a település polgármestere mellett több szakértő és helybéli ember is megszólalt, akik hangsúlyozták, hogy nehéz helyzetbe kerültek a régió lakói, akik az idegenforgalomra, egészségturizmusra építették megélhetésüket. Tűz ütött ki egy 67 emeletes felhőkarcolóban a dubai Marina nevű lakónegyedben. A nagyszabású katasztrófa elhárítási akció során összesen 3820 lakost mentettek ki 764 lakásból. A hatóságok megerősítették, hogy a Tigris toronynak is nevezett toronyházban történt balesetnek nem volt se sérültje, se áldozata, írja az India Today-re hivatkozva a 24.hu. A tűz okát egyelőre nem állapították meg. Nem ez az első eset, hogy az épületben tűz ütött ki. 2015-ben egy konyhai tűz a 47. emeletről átterjedt a 48. emeletre, mielőtt megfékezték volna. Szombaton késő este Vonyarcvashegyen csőtörés volt, emiatt fennakadások vannak az ivóvíz szolgáltatásban Keszthelyen, Vonyarcvashegyen és Gyenesdiáson. A 71-es főúton a forgalmat is korlátozni kellett, közölte a Dunántúli Regionális Vízmű ZRT. Tájékoztatásuk szerint szombaton a késő esti órákban csőtörés történt Vonyarcvashegyen a főutca 56 előtti regionális vezetékszakaszon, aminek nyomán a járda, valamint az ott található buszmegálló burkolata beszakadt. Az aszfaltréteg megsérült, a kiömlő víz magánterületre is behatolt. A hiba miatt a Gyenesdiáson található víztároló medence leűrült, ennek következtében ideiglenes vízhiány alakult ki Vonyarcvashegyen kívül Gyenesdiáson és Keszthely egyes részein is. Befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák. Június 3-a és június 11-e között 70 tárgyból 268 helyszínen, mintegy 71.500-an vizsgáztak, közölte az oktatási hivatal. Az érettségi június 16-a és július 2-a között 326.000 középszintű szóbeli vizsgával folytatódik az érettségit szervező középiskolákban és a kormányhivatalokban. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke szerint az elmúlt 2-3 évtized legrosszabb akácméz termését hozta az idei szezon, írja az Infostart. Bros Péter közölte, a gyenge eredmények oka a tömeges téli méhcsalád veszteség, az akácvirágzást megelőző súlyos fagyok, valamint a virágzás idején tapasztalt hideg és esős időjárás volt. A hazai méhészek a szokásos 1,2 millió helyett csak 600-700 ezer méhcsaláddal tudtak dolgozni. Híreink végén az időjárásról. Általában felhőtlen vagy derült marad az ég, de az éjszaka második felében a nyugati tájak fölé felhőzet érkezik, ami helyenként meg is vastagodhat. Csapadék legfeljebb a nyugati határvidéken fordulhat elő hajnaltól. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 10 és 18 fok között valószínű, de a derült hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Vasárnapi adásunk témája 14. Leó pápa tudatában van annak, hogy az ő péteri szolgálata nem egyszemélyes munka. Stúdió beszélgetés Pintér Gábor apostoli nunciussal. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Pintér Gábor érseket, apostoli nunciust, aki összes nunciustársával a hét elején Rómába érkezett. Erről fogunk beszélgetni ebben a hosszú interjúban. Ma éppen június 13-án Páduai Szent Antal emléknapja van, és akkor, hogyha ki neked ez a nem mindennapi ferences szent, aki pedig, amint tudjuk, éppen ágostorrendi szerzetesként kezdte az élete útját.
Mondhatom, hogy Páduai Szent Antal végigkísérte az életemet, hiszen gyerekkoromtól kezdve találkoztam vele. Nálunk a Csépai Plébánia templomban is van egy Páduai Szent Antal szobor, és Szent Antalnak hatalmas tisztelete volt mindig az egyszerű emberek körében. Tudjuk jól, hogy talán nincs olyan templom a Magyarországnak, Európának, és mondhatom tapasztalatom, hogy a világnak sem, ahol ne lenne Páduai Szent Antal jelen. Megmondom őszintén, én sokat gondolkodtam rá, hogy mi ennek a népszerűségnek az oka. Mert hogy hát sok szent van is. Tudjuk, hogy különböző kontinenseken, különböző országokban más-más szentek kerülnek előtérben, vagy helyiek, vagy valamilyen oknál fogva, és Páduai Szent Antal annyira jelen van az egész világban, és minden kontinensen, hogy egy kicsit azt gondolom, hogy megmagyarázhatatlan, és talán nincs senkinek igazán válasza rá, hogy miért ennyire népszerű. Én gondolom, hogy benne van nyilván az ő tanítása mindenek előtt, és hát biztos benne van az, amit nem tudunk igazából fölmérni, az a rengeteg ima meghallgatás, ami általa történt, és hát ezt az emberek fölismerték, és továbbadták a generációkon keresztül. Úgyhogy nekem is sokat jelent, és tulajdonképpen egy kicsit otthonosságot is, amikor látom szerte a világban, a templomokban, ugyanaz a Páduai Szent Antal jelenik meg valamilyen szoborforma, vagy képformájában, ami otthon a mi csépai templomunkban.
Jelen van ő még távol is, messze,
óceániában is, mindenütt.
Kedden délelőtt fogadta Leó pápa Vatikánban a pápai képviseleteknek a vezetőit, jelesse nunciusait, és beszéddel fordult hozzátok. Hányan is vagytok ti nunciusok?
Kezdem a legvégén, tehát nunciusok, akik most részt vettünk ezen a találkozón, 100-an voltunk pontosan, de aktív és működő nuncius jelenleg 106-an vagyunk, ebből 2 betegség miatt, 4 munka miatt nem tudtak részt venni. Összességében van a világon 127 pápai képviselet, ebbe benne vannak a nemzetközi szervezetekhez akkreditált diplomaták is. Attól függően, hogy egyébként 190 országgal van diplomáciai kapcsolata a Szentszéknek, de hát vannak nunciatúrák, amik ugye, mint az enyém is, több országot lefednek. Bocsáss meg, hogy egy kicsit visszatérek a kérdésed elé, tehát válaszolok mindjárt rá, de azért én azzal kezdeném, hogy az egész itt létünk és értekezletünk az egy lelki programmal indult, ami minnyájunk számára nagyon jó volt és nagyon szép volt. Hétfőn délelőtt kezdtük, ugye pünköst hétfőn az egyház anyja ünnepére szervezte meg a Szentszék a szentszéki dolgozóknak a jubileumi zarándoklatát, amin részt vettek a nunciusokon kívül a különböző dikasztériumok vezetői, dolgozói, papok, nővérek, és hát rengeteg úgymond laikus, tehát ők vannak ugye többségben ma már a vatikáni hivatalokban, tehát az én beslésem szerint voltunk talán olyan 3,5 000, akik részt vettek ezen a zarándoklaton. Ez hétfőn délelőtt egy meditációval indult a 6. Pál teremben, egy nővér tartotta a meditációt, a Szentatya is részt vett rajta velünk együtt, és utána körmenetben vonultunk a bazilikába, és egy nagyon-nagyon szép gesztus volt a Szentatyától, hogy ő fogta a jubileumi zarándok keresztet, és ő ment a körmenet élén, és így vezetett be bennünket, minnyájunkat a bazilikába, a Szent Kapun keresztül. Úgyhogy ez egy nagyszerű élmény volt, és utána egy ünnepi szentmise volt a bazilikában, kizárólag nekünk, tehát a bazilik éppként zárva volt mások számára, tehát csak mi voltunk bent. Gyönyörű szép ünnepi szentmise volt, ahol egy nagyszerű homiliát tartott a Szentatya, kifejezvén háláját is, és ennek a munkának a szükségességét, amit minnyájan csinálunk. Ez ez azért volt érdekes, mert igaz, hogy nekünk nunciusoknak máskor is volt már szentévi zarándoklatunk, de nem együtt az itteniekkel. Tehát most volt először, hogy csatlakozhattunk nunciusok a Vatikánban dolgozó hivatalokhoz.
Tehát most akkor jelen volt igazából az igazi kontextusában, összefüggésében, hogy mondjam, a családban.
Pontosan, ez így van, és ez érezhető is volt nagyon ez a családi hangulat, és tényleg nagyon-nagyon szép lelki program volt.
Úgy tűnik, hogy Leó pápának ez egy fontos mozzanata, ez a családias együttlét, megteremteni ezt, és összehozni a családtagokat, hogy ők jó ízűen nézzenek egymásra, és jó szeműen hallgassák egymást.
Ez kifejezetten érezhető a szavaiból is, a gesztusaiból, a megjelenéséből, később még majd rátérek, hogy ugye többször voltunk vele ezekben a napokban. Tehát egy nagyon-nagyon mély érzés az, ami sugárzik bel, és pontosan ez a családiasság, ez, hogy együtt tesszük, amit teszünk. Tehát ugye ez többször kihangsúlyozta, hogy az ő munkája csak úgy lehetséges, hogy ott vagyunk körülötte, és segítjük őt. Visszatérve a kérdésedre, tehát hétfőn délután kezdtük már az értekezletet, tehát magát a munkát és a különböző előadásokat és különböző témákról való értekezést. Ez hétfőn délután indult, és aztán folytattuk kedden délután, illetve szerdán egész nap. Kedden délelőtt volt a hivatalos audiencia a Szentatyával, amire utaltál a kérdésedben. Kedden délelőtt 10 órakor volt a Szent Kelemen teremben, ahol kizárólag a nunciusokkal találkozott a Szentatya. Nagyon-nagyon szép találkozás volt, erre is ezt kell, hogy mondjam. Tehát egy nagyon-nagyon kedves, oldott, családias hangulatban történt.
Igen, Leó pápa a beszéde előtt rögtönző szavakkal jelezte, hogy idézem, szolgálatotokat nélkülözhetetlennek tartja. Sok dolog nem is létezne az egyházban pápai képviseletek áldozata és erőfeszítése nélkül. Hogyan érintettek benneteket ezek a szavak?
Ennek egy pici előzménye van az ő szavainak, és miért rögtönözte ezeket a szavakat. Ugyanis a Parolin bíboros a köszöntőiben, amit tartott a mi nevünkben a Szentatya felé, abban utalt arra, hogy még amikor a 14. Leó bíboros volt, és a püspöki dikasztériumot vezette, ott az egyik értekezletükön, ahol a Parolin bíboros is részt vett, akkor mondta először ezt a mondatot, vagy ezt a gondolatot az ott lévőknek, akik közül senki nem volt nuncius, csak azt mondta, hogy utalt rá, hogy az a munka, amit például a püspöki dikasztériumban végeznek az új püspökök kinevezése kapcsán, ez csak úgy lehetséges, hogy az apostoli nunciusok előkészítik hatalmas és hosszú munkával ezt a folyamatot. És akkor utalt rá, és mondta a résztvevőknek, hogy ez egy pótolhatatlan, egy nélkülözhetetlen szolgálat, ami nélkül ők sem tudnának semmit sem tenni. És akkor erre utalt aztán a Szentatya a válaszában, és rögtönözve aláhúzta, hogy ez valóban ő ezt mennyire így gondolja.
Aztán a beszéde elején rögtön az utazás fáradtságáról szólt. Megbecsüli, főként azoknak a fáradtságát, akik messziről érkeztek. Ezt gondolom téged különösképpen is érint, érsekatya.
Igen, hát ez is valóban egy nagyon-nagyon szép gesztus volt, hogy ő tudatában van ennek, hogy itt nem arról van szó, hogy valaki egyik épületből a másikba átmegy Rómában, hanem például az én számomra ez egy 20 000 kilométeres utazás, és 35 órán keresztül tart, mire ideérek Rómába, Új-Zélandból. És ennek tudatában van, olyannyira, hogy aztán, amikor személyes beszélgetés volt közöttünk, akkor külön utalt rá, hogy hát én vagyok a legtávolabb Rómától az összes nuncius közül.
Ezt így tudja pontosan.
Igen. Tehát benne van nyilván ebben is a megbecsülés, az együttérzés, az odafigyelés. Ez egy nagyszerű dolog, igen.
A diplomáciai testület ennyire univerzális és egységes. Azt mondja a Szentatya, hogy siete uniti nella chiesa. Ez az egység valóban létezik így?
Igen, sőt, ennél többet mondott tulajdonképpen, illetve még jobban aláhúzta ezt, mert azt mondta, hogy szerinte nincs a világon még egy másik olyan diplomáciai testület, ami ennyire egységes, és ennyire az egységért dolgozik. És ez valóban így van, hiszen mi magunk között azt mondhatom, hogy tényleg nagyon egységesek vagyunk, tehát ez minden ilyen értekezleten is kiderül, tehát van egy testvériség, egy egység. Nyilván ezt az egységet a pápa személye biztosítja, hiszen mint az ő munkatársai, elsősorban azon dolgozunk, hogy az egyház egysége fönnmaradjon, és a pápával való egysége fönnmaradjon. Ez a mi elsődleges feladatunk. Ennek két jelentése van, úgy gondolom, ennek az egységnek. Tehát van egy közöttünk lévő egység, és az az egység, ami a mi feladatunk, hogy egységet teremtsünk a helyi egyház és Róma között, és ugyanakkor igyekezzünk egységet teremteni a világban, a népek között, a különböző politikai irányzatok között. Erre is utalt egyébként a beszédében, amikor azt mondta, hogy nagyon-nagyon fontos feladatunk a hídépítés. Tehát a kiengesztelődésnek elősegítése, hidakat építeni a különböző irányzatok, népek között, a konfliktusoknak a megoldásában. Ezt tudjuk a Szentszéknek, a szentszéki diplomáciának ebben nagyon nagy gyakorlata van, másfél évezrede többé-kevésbé ezen dolgozik. Tehát ez az egység, ez valóságos. Azt mondhatom, talán kézzel fogható.
A Vatikánnak, a Szentszéknek nincs se hadserege, se gazdasági potenciája, de van közel másfél milliárd hívője. Hogyan tekintenek rátok, pápai képviseletek vezetőire, a világ részéről?
Óriási tekintélye van a szentszéki diplomáciának az egész világon, a diplomáciai testületekben és magában, tehát a nemzetközi életben. Ahogy mondod, nincsen hadserege igazából a Vatikánnak, nincsen ilyen értelemben ereje, amivel akár félelmet tudnak elteni, vagy rendfenntartó egységei nincsenek, gazdasági érdekei sincsenek, azon túl, hogy önmagát fönn kell tartania. Viszont pontosan ez az, ami egy óriási szabadságot ad a szentszéki diplomáciának. Tehát ugye annak idején hatodik Pál pápa, amikor beszédet tartott az ENSZ-ben New Yorkban, akkor erre utalt, hogy az egyházi diplomácia az az egész emberiség szolgálatában van, ahol érdek nélkül, mint egy lelkiismerete az egész emberiségnek, és olyan dolgokról tud beszélni, olyan dolgokra tudja fölhívni a figyelmet, olyan értékeket képvisel, amit nagyon sok ország nem engedhet meg magának. Még ha egyébként maguk a diplomaták vagy a politikusok megtennék is úgy egyénileg, de hát a különböző érdekek ezt megakadályozzák. Tehát ebben van óriási szerepe a szentszéki diplomáciának, amit nagyon-nagyon megbecsülnek. Ezt mondhatom, mindenütt ezt tapasztaltam, most már 29 éve vagyok diplomáciai szolgálatban, ezt mindenütt tapasztaltam, függetlenül attól, hogy katolikus az ország, vagy protestáns, vagy muzulmán, vagy bármi egyéb, a szentszéki diplomáciának a jelentősége mind a mai napig rendkívül nagy. És ez most egy példát is tudok mondani, meg kicsit még engem is megdöbbentett, őszintén szólva, a tapasztalatai mellett. Ferenc pápa halála, illetve 14. Leo megválasztása két olyan esemény volt, ami az egész világra hatalmas figyelmet keltett a világban. Hogy is mondjam, Új-Zélandon, ami egy nagyon szekularizált ország, egy teljesen európai, egy nagy-britanniai jellegű az egész mentalitás és a kultúra és minden, és amikor Ferenc pápa halálát bejelentették, rá 10 percre hívott telefonon a miniszterelnök, hívott a kormányzóasszony, hívott a külügyminiszter, és ez ott nálunk este 9-10 órakor volt, és mindenki egyrészt kifejezte az együttérzését, másrészt biztosítottak rá, hogy bármire szükség van, azonnal segítenek, és megteszik, és hát kifejezték a nagyra becsülésüket. A miniszterelnök kérdezte tőle, hogy mikor lesz a temetés. Hát mondtam, hogy még nem tudom, mert még akkor nem volt világos. Azt mondta, hogy bármikor lesz, nekem ott a helyem, és menni fogok. És aztán utána a média érdeklődése például. Megszámlálhatatlan interjút kértek tőlem, rádió, tévé, újságok, és hát azt azért tudni kell, hogy Új-Zéland nem egy katolikus ország, tehát a lakosságnak kb. 15%-a katolikus. És hát ugyanezt tapasztaltam közvetve más országokból is a kollégákon keresztül.
Leo pápa most teszi az első pápai lépéseit, így fogalmazott. Ti pedig sokszor munkátokkal megerőzitek őt, ezt is említett. A pápa számít rátok, adott helyen egészen konkrét információkat, tanácsokkal, és ezt ő nagy megbecsüléssel fogadja, és idézte hatodik Pál pápa szép szavait.
Igen, ez szintén érezhető minden megnyilvánulásában. Ez a megbecsülés egyszerűen tudatában van annak, hogy az ő péteri szolgálat az nem egy egyszemélyes munka. Tehát itt nem arról van szó, hogy ő most meghallgat valakit, és dönt, és minden utána az ő gondolatai szerint történik. Egy nagyon megfontolt ember, akik régebbről ismerik, azok is mondják, hogy mindig odafigyelően meghallgat, és nagyon jó döntéseket tud hozni, de azután, hogy meghallgatott másokat. Példaként mondom, hogy volt nemrégiben volt egy úgynevezett interdikaszteriális értekezlet, ahol a dikasztériumok vezetői vesznek részt, bíborosok, érsekek, és őtőlük tudom, hogy 3 órás értekezlet volt, az elején mondott egy 5 perces bevezetőt, utána 3 órán keresztül hallgatott, mindenkit meghallgatott, és a végén egy 5 perces záró beszédben összefoglalta, amit mondtak, és elmondta, hogy ezt és ezt és ezt kell tennünk. Nagyon nagy gyakorlata van a vezetésben. Visszatérve a kérdésre, tehát tudatában van annak, hogy ez nem egy egyszemélyes munka, hanem ez egy csapatmunka. És ha nem is használja ezt a kifejezést egyelőre még legalábbis, de tudatában van, és ő így akar dolgozni.
Jó Ágostonos szerzetesként bibliai lelki példát adott nektek elügye Péter apostol szolgálata révén, aki a jeruzsálemi templom kapuja előtt meggyógyítja a bénát. Külön kiemeli ezt a mozzanatot, nézd rám! Pétert idézi, a Péter utód.
Igen, ez nagyon, nagyon szép gondolat volt tőle, és azért ez abszolút nekünk szólt, diplomatáknak, hiszen aztán kifejtette ezt a beszédében is, meg külön is, hogy nyilvánvalóan a diplomáciában ez egy alapvető, hát mondhatom úgy, hogy metódus, hogy egymás szemébe kell nézni. Tehát a diplomácia az elsősorban személyes kapcsolatokon múlik, nem elveken, meg nem politikai szlogeneken, hanem azon, hogy hogyan tudok én egy másik diplomatával, egy politikussal szót érteni, vagy bármilyen más entitással. Tehát ő ezt nagyon tudja, és erre utalt, hogy a szemkontaktus, ez a személyes kapcsolat, ez az, ami meghatározó és döntő a diplomaták számára is. És ezt is aláhúzta, hogy ez mennyire fontos, hogy megtartsuk ezt a fajta metódust, ezt a szemkontaktust, ezt a személyes kapcsolatot, hiszen ezt megint gyakorlatból mondom, a régiek is mondták, és az én tapasztalatom is az, hogy a diplomáciai munkának 80-90% az a személyes kontaktusokon múlik. És ő ezt is tudja, és ezért húzta alá, hogy mennyire fontos ez.
8 hónapod volt szemkontaktus kialakítani Óceániában, Új-Zélandon, Fidzsi-szigeteken és egyéb más helyeken, hiszen összetett jelenség a te szolgálati helyed. Sikerült-e kialakítani egy jó személyes kapcsolatot?
Igen, persze, hát sokakkal természetesen, hiszen nagyon sokakkal kapcsolatban vagyok. Új-Zélandon is, és a Csendes Óceán szigetein, ahol már több helyen jártam. A tapasztalatom megint az, amitről az előbb beszéltünk, hogy borzasztóan nagy az érdeklődés a katolikus egyház iránt, nagyon nagy az odafigyelés. Példaként mondom, Szajpán szigetén szenteltem új püspököt márciusban. Szajpán szigete az európaiak számára alig ismert hely, ez az északi féltekén van, Guam szigettől még északabbra, az Amerikai Egyesült Államok területe, de ez is oda tartozik a mi nunciatúránkhoz. Egy olyan sziget, ahol összesen laknak körülbelül 80 ezren, gyakorlatilag teljesen katolikus sziget, az a fajta odafigyelés, megbecsülés, ami nyilván nem az én személyem iránt van, mert Pintér Gábor ki tudja, hogy ki az. Viszont a nuncius iránt, a pápa képviselője iránti megbecsülés, az valami elképesztő, amit megtapasztaltam például azokban a napokban, amikor ott voltam. Rengeteg szemkontaktus által is, amire utaltál. Aztán voltam Guam szigetén, ami háromszor ekkora körül, tehát több mint 200 ezer lakosa van, szintén teljesen katolikus, ahol nagyon sok nehézséggel küzdködnek, de a katolikus egyház az összetartó ereje az egész szigetnek, a lakosságnak, a politikának is tulajdonképpen, mert odafigyelnek arra, hogy mi az egyház tanítása. Aztán voltam francia területeken, Új-Kaledóniában, egy teljesen más valóság, egy teljesen más mentalitás, de gyakorlatilag ugyanezt tapasztaltam, ezt a rendkívül nagy odafigyelést. Azt gondolom, hogy innen Rómából sokszor nem látszanak ezek a dolgok. Persze ez a mi dolgunk, hogy aztán erről beszámoljunk, ahogy én is teszem természetesen, mert hát annyira messze van, és gondolkodásban, nem csak földrajzilag, de minden értelemben. Viszont nagyon-nagyon nagy az odafigyelés. Tehát sikerült kialakítanom kontaktusokat, persze Új-Zélandon is, ugye legtöbbet azért ott tartózkodom, ami, mint mondtam, alapvetően egy anglikán, protestáns vallású ország, de egyébként nagyon szekularizált, engem leginkább Skandináviára emlékeztet minden értelemben, tehát nem csak vallási értelemben, hanem úgy általában a mentalitás, az építkezés, minden nagyon skandinávnak tűnik. Ott például van egy olyan valóság, ami elvileg úgy gondolnánk, hogy talán távol van a vallásosságtól, az egyháztól, ugyanakkor pont most a Ferenc pápa, illetve a 14. Leó pápa kapcsán megtapasztaltam, hogy messze nincs így. Tehát olyan emberek, akiről föltételezni se tudtam volna, úgy jöttek részvétnyilvánításra, hogy idézték a pápa szavait, hogy itt és itt Ferenc pápa ezt és ezt mondta, szó szerint idézték, és hogy ez neki milyen fontos volt a munkájában, mondjuk egy parlamenti képviselő. Nagyon nagy a jelentősége, hogy így mondjam, ezeknek a kapcsolat.
És Atya Hárnasnak köszönöm a beszélgetést, a lélek adjon sok erőt neked, hogy hazatérvén vidd magaddal mindazt azt az ösztönző jó erőt, amit az új pápától kaptál, ami sok új lehetőséget is rejt. Köszönöm a beszélgetést.
Nagyon szívesen, örömmel tettem.
A Pintér Gábor apostoli nunciussal készített stúdióbeszélgetésünket hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
5 óra 30 perc.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Tűz ütött ki egy 67 emeletes felhőkarcolóban a dubai Marina nevű lakónegyedben. A nagyszabású katasztrófa elhárítási akció során összesen 3820 lakost mentettek ki 764 lakásból. A hatóságok megerősítették, hogy a Tigris toronynak is nevezett toronyházban történt balesetnek nem volt se sérültje, se áldozata, írja az India Today-re hivatkozva a 24.hu. A tűz okát egyelőre nem állapították meg. Nem ez az első eset, hogy az épületben tűz ütött ki. 2015-ben egy konyhai tűz a 47. emeletről átterjedt a 48. emeletre, mielőtt megfékezték volna. Szombaton késő este Vonyarcvas hegyen csőtörés volt, emiatt fennakadások vannak az ivóvízszolgáltatásban Keszthelyen, Vonyarcvas hegyen és Gyenesdiáson. A 71-es főúton a forgalmat is korlátozni kellett, közölte a Dunántúli Regionális Vízmű ZRT. Tájékoztatásuk szerint szombaton a késő esti órákban csőtörés történt Vonyarcvas hegyen a főutca 56 előtti regionális vezetékszakaszon, aminek nyomán a járda, valamint az ott található buszmegálló burkolata beszakadt. Az aszfaltréteg megsérült, a kiömlő víz magánterületre is behatolt. A hiba miatt a Gyenesdiáson található víztároló medence leűrült, ennek következtében ideiglenes vízhiány alakult ki Vonyarcvas hegyen kívül Gyenesdiáson és Keszthely egyes részein is. Befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák. Június 3-a és június 11-e között 70 tárgyból 268 helyszínen mintegy 71.500-an vizsgáztak, közölte az oktatási hivatal. Az érettségi június 16-a és július 2-a között 326.000 középszintű szóbeli vizsgával folytatódik az érettségit szervező középiskolákban és a kormányhivatalokban. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke szerint az elmúlt 2-3 évtized legrosszabb akácméz termését hozta az idei szezon, írja az Infostart. Bros Péter közölte, a gyenge eredmények oka a tömeges téli méhcsalád veszteség, az akácvirágzást megelőző súlyos fagyok, valamint a virágzás idején tapasztalt hideg és esős időjárás volt. A hazai méhészek a szokásos 1,2 millió helyett csak 600-700 ezer méhcsaláddal tudtak dolgozni. Híreink végén az időjárásról. Általában felhőtlen vagy derült marad az ég, de az éjszaka második felében a nyugati tájak fölé felhőzet érkezik, ami helyenként meg is vastagodhat. Csapadék legfeljebb a nyugati határvidéken fordulhat elő hajnaltól. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 10 és 18 fok között valószínű, de a derült hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Ding dong dong bling gong bling gong gong.
que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, beleza que existe. A beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
She doesn't see. No, she doesn't see.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, ma június 16-án Justin napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnap eredetét. A latin eredetű Justinus név rövidülése, ez a Justus, magyarul Justus továbbképzett alakja. Kedves hallgatóink, Isten éltesse tehát a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy más évforduló miatt fontos nekik a mai dátum, a következő szám nekik szól.
Kalendárium.
Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Június 16-a az év 167. napja, a Gergely naptár szerint az évből még 198 nap van hátra. Ma van a megbékélés napja Magyarországon, Nagy Imre kivégzésének emlékére, Nagy Imre miniszterelnök és társai 1958-as kivégzésének és 1989-es újratemetésének emléknapja. Ma van a független Magyarország napja, a szovjet csapatok kivonulásának emlékére, ma van az afrikai gyermekek világnapja is, és a dél-afrikai köztársaságban az ifjúság napja. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. 1313-ban született Giovanni Boccaccio, itáliai író, költő, humanista. 1819. június 16-án született Mednyászki László honvédőrnagy, a szabadságharc vértanúja. 1829-ben született Geronimo, az Amerikai Egyesült Államokban élő Csirikhava apacsok kimagasló törzsi vezetője. 1876-ban született Ács Ferenc, magyar festőművész. 1908-ban ezen a napon született Trencsényi Waldapfel Imre, klasszika filológus, irodalomtörténész, vallástörténész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1910-ben született Hajmási Ilona, magyar színésznő, koloratúr-szoprán operaénekes, televíziós előadó. Művészetének elismerése, hogy egyike azon magyaroknak, akik csillagot kaptak a hollywoodi hírességek sétányán. 1930-ban született Zsigmond Vilmos, Oscar-díjas magyar filmoperatőr. 1931-ben született Örsi István, Kossuth és József Attila díjas magyar író, költő, műfordító, újságíró. Szintén 1931-ben és ezen a napon született Schmidt Egon, ornitológus, Kossuth díjas író. Most nézzük, kik hunytak el ezen a napon a történelem folyamán. 1910-ben hunyt el Mihalik Dániel festőművész, a szolnoki művésztelep alapítója. 1920-ban távozott közülünk Körösfői Krisz Alader, festőművész, szobrászművész, iparművész, a szecesszió kiváló képviselője. 1958-ban Nagy Imre miniszterelnököt, Maléter Pál vezérőrnagyot, honvédelmi minisztert és Gimes Miklós újságírót, Nagy Imre munkatársát kivégezték. 1999-ben hunyt el Sök Otto, magyar zenész, zeneszerző, a Metro együttes tagja. 2017-ben ezen a napon hunyt el Helmut Kohl, német kereszténydemokrata politikus, kancellár. Nézzük még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 1703-ban ezen a napon a Rákóczi vezette sereg Vereckénél átlépte a lengyel-magyar határt. 1919-ben ezen a napon Eperjesen kikiáltották a szlovák tanácsköztársaságot. 1940. június 16-án a Szovjetunió megkezdte Észtország megszállását. 1989-ben ezen a napon volt Nagy Imre, Maléter Pál és Gimes Miklós ünnepélyes újratemetése. 1991-ben Záhonynál elhagyta Magyarországot az utolsó szovjet csapatot szállító vonatszerelvény. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!
Ugye tudtad, így nem érhet véget, csak hosszú volt ez az ősz. Ugye nem veszíthetlek el téged, és holnap majd visszajössz. Csak egy percig tart a sötét, csak egy árnyék lépett közénk, de mögötte már látjuk a fényt. Ami megtörtént ezen az őszön, azt nem felejthetjük el. Minden percét a szívemben őrzöm, és titkolom, hogyha kell, míg az arcod láthatom én, míg a kezed nyújtott felé, ez a hosszú ősz még az enyém. Legyen úgy, legyen úgy, ahogy eltalált a sorsunk. Soha már, ahogy akkor együtt voltunk. Hát legyen úgy, legyen úgy, ha máshogy nem legyen úgy. Ugye tudtad, így nem érhet véget, csak hosszú volt ez az ősz. Ugye nem veszíthetlek el téged, és holnap majd visszajössz. Csak egy percig tart a sötét, csak egy árnyék lépett közénk, te mögötte már látjuk a fényt. Lesz talán igazán még egy fényes, könnyű élet, úgy lesz bizony, fogadom, ahogy annyiszor remélted. Majd lesz talán igazán még egy fényes, könnyű élet, úgy lesz bizony, fogadom, ahogy annyiszor remélted. Lesz őszre tél, szenvedély, és a rosszat elfelejtjük, és tavasz nyár megtalál, minden reggel újra kezdjük. Na 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 na, na na na, na 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 na.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról